vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Minden centet hazahozunk, történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, a fejlesztésekre és a kutatásra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére. Továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hév szerelvények, a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője kíváncsi arra, milyen vállalásokat tett Magyar Péter Brüsszelben az uniós forrásokért cserébe. Rétvári Bence a közösségi oldalán rögzítette, Magyarországnak járnak az uniós források. Ezek nem ajándékok, nem politikai kegyek, hanem a magyar embereket, családokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket megillető pénzek. Rétvári Bence rámutatott, az elmúlt években az előző kormány jelentős összegeket, nagyjából 12 milliárd eurót már lehívott, és a fennmaradó forrásokért is folyamatosan folytak a tárgyalások. Értékelése szerint a különbség nem technikai, hanem politikai természetű. Lehet úgy tárgyalni, hogy közben az ember nem adja fel az ország alapvető érdekeit, és lehet úgy is, hogy valakinek csak a gyorsaság számít, ezért kész olyan engedményekre, amelyeknek később az egész ország fizeti meg az árát. Magyar Péter vajon milyen vállalásokat tett? Kérdezte a KDNP-s politikus. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klub Országos Szövetsége Balatonakaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Oroszország kész vizsgálatot lefolytatni, ha átadják neki a Romániában becsapódott drón roncsait, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Asztanában, kazahsztáni állami látogatása és az Eurázsiai Gazdasági Unió csúcstalálkozója nyomán megtartott sajtótájékoztatóján. Adják át nekünk a drón maradványait, és mi objektív vizsgálatokat fogunk lefolytatni, és csak akkor adunk értékelést arról, hogy mi történt, mondta Putyin. Senki sem tudja megmondani, hogy valamely légijármű honnan származik, amíg nem végeznek el rajta szakértői vizsgálatot, tette hozzá. Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak Asztanában. Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik, mondta. Putyin ezeket a kijelentéseket durva és arcátlan hazugságnak nevezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk. Elszórtan záporral, zivatarral, később északnyugat felől csökken a felhőzet, fokozatosan lecsengenek a záporos gócok. Záporok, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős viharos széllökések. Tőlük függetlenül viszont jobbára mérsékelt légmozgás várható. Hajnalra többnyire 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélcsendes északkeleti részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyéi és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcsínai Szent Pió által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leo pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, Pietralcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leo kinevezte Massimino Cavaliero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátot és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kelementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közgyűlésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leo pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása és a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepete azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása, hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válaszunk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
When freedom is used to love.
Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
And values the shared humanity of every person.
Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
and your efforts to further promote the church's social doctrine,
amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyé és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kilagatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a Szombathelyi Püspöki Levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
Az időszakot még egyszer.
1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
Bécsben miért?
Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Klieber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a katolikus egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatz professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
De jó is lenne a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a Magyar Honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent Vagy Uramban a 220-as, az éneklő egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
Áldozattal járul hozzád, ó nagy Isten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg. Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását. Most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első versszakot. A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is. Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szent Mise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.
Az oltáron megújul most,
kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság édes atya, ó, hallgass meg bennünket!
Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szent Vagy Uramba, illetve az Éneklő Egyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot. Tanulásunkat a felajánlási versszakok éneklésével fejezzük be.
Thank you.
Sok örömet kívánok a további énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
Vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imám. Adj békét, Uram, hisz szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, hisz a világ is csak erre vár.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, 2026. május 30. napjának végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. A mai adás készítésében munkatársaink voltak Sinkovics Andrea, Papildikó, Tikovics Ernő, Farkas Erzsébet, Grunda János, Domán Vivien, Farkas Éva, Turi Sarolta, Somosvári Eszter Anna, Papp Péter, Kvaszinger Jenő és Somogyi Márton. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk. Néhány szót a folytatásról. Hamarosan esti imával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, éjféltől a himnusz csendül fel. Ezután beszélő könyvek és szerzetesek félórája című műsorainkat hallhatják, egy óra után 7 nap és Líceumi Krónika című műsorunkkal jelentkezünk. 2 óra után Kávéház, 3 óra után Itt élünk című műsorunkat sugározzuk, 4 óra után hajnali zenével várjuk Önöket a készülékek elé. Ha tehetik, tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. Olvasom az első korintusi levélben. Mint egy drága edény, úgy foglalja magában az egyháza szent lelket. Ez a Szentlélek pedig mindig fiatal, ezért megifjítja folyton az edényt is, amely a foglalata. Szolidáris vagyok az egyház közösségével, nem szűnök meg imádkozni az elhaltakért. A halál nem választott el tőlük, az elfelejtetteket el nem felejtem, a névtelen milliók kedvesek nekem. Az egyház nem a hívek érdekvédelmi egyesülete, igazságokat kell átadnia, és nem követeléseket benyújtania. A mesternyelve mindig igazmondó nyelv. A tanítványé sem térhet el az igazságtól. Ha az evangéliumot tolmácsolja, ne térjen el az eredeti mondani valótól, ne csiszolja le annak éleit, ne csökkentse érvényét. Találja meg a legegyszerűbb szavakat ott is, ahol a legmélyebb igazságokat kell közölnie. A mának szóljon, de ne hamisítsa meg az örök értékeket. Pünkösdé tüzes nyelv legyen, ne kelletlen és unott. Olyan, amely lelkesedést kelt, vigasztal, melegít, támaszt nyújt ott, ahol fogyóban a remény és megingott a hűség. Egyház. Te közvetíted számomra az életet. A te rendelkezésedre bocsátottam én is az enyémet. Szép vagy nekem minden hiányosságod ellenére. Hiányosságaidat nem letagadni akarom, még csak elkendőzni sem. Inkább pótolni szeretném. Mindannak ellenére, amit összebeszélnek rólad, múltadról, jelenedről, drága vagy nekem. Szeretlek. Rajtad keresztül szólít meg az Isten. Te kínálod nekem az élet kenyerét. Te leplezed le igazi valóságomat önmagam előtt. Te igyekszel folyton folyvást megvilágítani az Isten arcát, még ha egyik vonása oly szörnyűségesen áll is elénk a Kálvárián. Te ismételted folyvást, testvért lássak embertársamban. Te vagy a világ lelkiismerete. Tiltakozol minden ellen, ami igazságtalan, ami bálványimádás, ami elszegényíti az embert. Te ébresztesz fényt történelmünk sötét egén, a parúzia a beteljesedés reményét. Te késztetsz előrelépésre egy külön világ felé, amelynek magad vagy szimbóluma is, követe is. Szentlélek, Úristen, szükségünk van a te leheletedre, nekem is, az egyháznak is.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.